Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épült családi házak energia megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás. A támogatás fele részben vissza nem térítendő, a másik fele kamatmentes hitel. A lehívható összesen 10 millió forint elsősorban külső szigetelésre, nyilászárókra, a fűtési vagy melegvíz rendszerre fordítható. Az alapvető elvárás, hogy a dokumentált kiinduló és a fejlesztéssel elért állapot alapján legalább 30%-kal csökkenjen az ingatlan energiafogyasztása. A KEHOP plusz keretre mostanáig mintegy 50 milliárd forint igény futott be, ennek nagyjából felét kötötték le már szerződésekben. A szabad keret tehát több 10 milliárd forintban mérhető. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország minden részében elérhető támogatásra változatlanul megéri jelentkezni. A még kedvezőbb feltételekkel kínált lehetőséggel élőknek biztosítékot nem kell nyújtaniuk, nincs jelzálog, kezelési költséget sem kell fizetni. Ha valaki egyszerre vesz részt az energetikai és a vidéki otthonfelújítási programokban, az a kistelepülésen álló családi háza esztétikai helyreállításán túl rezsiterheiből is sokat faraghat, jegyezte meg az Energiaügyi Minisztérium. Már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti biztonsági nyomdában, amelyben szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a bejárás előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, a biztonsági nyomdában nyomtatják a kétféle országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 12 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 120 félét. A nyomdában körülbelül 7,7 millió listás szavazólap és 7,8 millió egyéni választókerületi szavazólap készül. Zsámboki Gábor, a biztonsági nyomda elnök helyettes vezérigazgatója elmondta, a nyomda feladata egyebek között az értesítők, szavazólapok, jegyzőkönyvek nyomtatása, szortírozása és eljuttatása a választókerületekbe. 2025 első negyedévében több mint 5 hónap kellett egy új pozíció betöltéséhez, idén már 3 hónap és 22 nap az átlag. A reprezentatív online kutatásba a 18 és 65 év közötti magyar lakosságból 1000 embert vontak be 2026 első negyedévében. A közleményben kiemelték, a munkavállalók aktivitása nőtt, az aktív álláskeresők 40%-a heti több órát tölt pályázással, míg a tavainál 10%-ponttal többen kezdtek álláskeresésbe, amikor még nem voltak foglalkoztatva. A felmérés szerint a jelöltek célzottabban pályáznak, a munkáltatók pedig egyre inkább pozíciós-specifikus elvárások alapján szűrik a jelentkezőket, ami hozzájárul az álláskeresési idő csökkenéséhez. A magasabb beosztásokban továbbra is a munkaerő megtartása a jellemző, míg a nagyobb fluktuációjú pozíciókban aktívabb a mozgás, és ez a kettősség eredményezi, hogy a kereslet és kínálat találkozása hatékonyabbá vált, ami hozzájárulhat az átlagos álláskeresési idő rövidüléséhez. A munkavállalók döntéseiben legfontosabb tényezők a fizetés és a juttatások, a munkahely elhelyezkedése, valamint a számukra megfelelő munkarend. A kreativitást és a fenntarthatóságot helyezi a középpontba a Néprajzi Múzeum március 25-én induló workshop sorozata, amely a mindennapi életben is alkalmazható, fenntartható megoldásokat kívánja népszerűsíteni. Az első három eseményen a résztvevők három különböző technikával, a horgolással, a kosárkötéssel és a patchwork egyik leggazdagabb formájával, a crazy technikával ismerkedhetnek meg. A foglalkozások során a használt textilek nem hulladékként jelennek meg, hanem kreatív alapanyagként, miközben a résztvevők a textil újrahasznosítás, kulturális és kortárs példáiból is inspirációt merítenek. Az első workshopra március 25-én kerül sor, ahol a résztvevők horgolási technikákkal dolgozzák fel az Etno-Eco ruhacsere eseményein megmaradt textileket. A ruhákat csíkokra vágják, fonállá alakítják, majd kis szőnyeget, ülőpárnát vagy edény alátétet készítenek belőlük. A második alkalom április 8-án lesz ennek középpontjában. A kosárkötés áll majd. A harmadik workshopot április 22-én tartják, ahol a résztvevők a crazy patchwork technikával ismerkedhetnek meg. Az apró textildarabok szabad felhasználására épülő módszerrel egyedi párnák készülnek, miközben az alkalom a Foltvarrás kékben című kiállításhoz is kapcsolódik, és bemutatja, hogyan válhat a hagyományos technika kortárs személyes kifejezési formává.
Az időjárásról.
A gomoly és fátyol felhők mellett számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra is. Csapadék nem valószínű, de néhol gyenge zápor előfordulhat. Az északi szelet többfelé élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű. Hajnalban mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. 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 Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetemen járt Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajós. A Hunor program két kutató űrhajósával az Axiom Mission, vagyis az AX4 küldetésben a világűrt megjárt Kapu Tiborral és a küldetést a Földről támogató Cserényi Gyulával találkozhattak az érdeklődők a Miskolci Egyetemen a napokban. Nagy vendégszeretettel fogadta mind a város, mind az egyetem a két kutató űrhajóst, akik a nap folyamán gyermekekkel találkoztak, meglátogatták a DVTK-n női kosárlabda csapatot is, a napzárásoként pedig egy előadást tartottak az egyetem díszaulájában. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
Kapu Tiborral, kutató űrhajóssal beszélgetek. Miskolci Egyetemen hogyan érzitek itt magatokat, hogyan telik a nap? Bár látom, hogy már így egy kicsit fáradtok a nap végére.
Igen, hadd kezdjem azzal, hogy hatalmas szeretettel köszöntöm a hallgatókat ebben a beszélgetésben. És a második, amit nagyon szeretnék elmondani, az az, hogy kézzel fogható az a vendégszeretet, amit itt tapasztalunk. Nem csak egyébként a Miskolci Egyetemen, hanem úgy így amúgy Cakkompúder Miskolc városában. Nagyon vártuk már, hogy ide érjünk a roadshow alkalmaink során. Délelőtt már volt alkalmunk beszélgetni a gyerekekkel, vagy elmondani nekik a mi élményeinket. Aztán pedig egyébként a DVTK lánykosár csapatával találkoztunk, és akkor most, amikor ez a beszélgetés megtörténik, már csak pár perc választ el minket attól, hogy Miskolc lakosságának is elmondhassuk élményeinket egy prezentáció formájában. Rengeteg videóval és képpel készültünk, nagyon reméljük, hogy nekik ez majd tetszeni fog, úgyhogy nagyon várom.
Kutató űrhajósként mi az, amire emlékszel a kiképzés során, ami úgy emlékezetes és mérföldkőként megmaradt, megragadt, amit így magaddal hoztál onnan?
Hú, nagyon sok mindent tudnék mondani. Az alap kiképzésünk egy itthoni 14 hónapos szakasz volt. Rengeteg buktatóval, rengeteg nehézséggel. A nehézség az persze jobban megmarad talán az emberben, mert az mégis nagyobb energiát igényel, és jobban megmarad ahhoz, hogy mi ezen át tudjunk lépni. Ilyen volt egyébként nekem a műrepülés, nem egy könnyű dolog, tényleg nagy terhet ró az ember testére, de mondhatnám mindegyik úszás oktatásunk, a tűzoltási technikák, izoláció, az minden tűzgyújtási és medélyképítési tudásával együtt, vagy igazából az a túlélőképzés. Úgyhogy tényleg rengeteg mindent tudnék mondani. És aztán elkezdődött egy éves houstoni kiképzésünk, amikor már a valós AX4-es személyzet tagjaival tudtuk ezt a képzést megcsinálni. Egy dolgot hadd említsek meg mindenképpen, 2024. szeptemberre, az első hét szeptemberben, amikor én először a saját NASA-s belépőkártyámmal beléphettem a NASA kapuján, amikor oda gurulok a bérelt kis autómmal, és megmutattam a kártyámat rajta az én nevemmel és a NASA logóval, és a biztonsági őr beenged. Gondoljunk bele, hogy milyen érzés, amikor a gyerek erről álmodik, amikor ott vannak a kis űrsikló játékaink, és oda jutok az életemben, hogy Houstonban, az emberes űrrepülés bölcsőjében én csak úgy simán behajtok a NASA kapuin, az tényleg egy hatalmas nagy élmény, és akkor tényleg ebből még ezret tudnék mondani.
A küldetés milyen volt számodra, fent a kísérletek, az élet, a kilövés, illetve a megérkezés? Összefoglalva a nagy egész, milyen volt számodra, de főleg mondjuk nálad inkább arra hegyezném ki, hogy fent a nemzetközi űrállomáson milyen volt az élet?
Azt kell tényleg mondjam, hogy a felbocsátásnak, az indításnak az élménye egy katarzis, életem egyik legjobb élménye. 8,5 percig tart, de az alatt mi 0-ról 200 kilométerre emelkedünk, és 0 kilométer per órával 27.000 kilométer per órára gyorsulunk 8,5 perc alatt. Egy eléggé jó kis hullámvasútnak mondhatnánk, ha már egyébként eléggé egyenesen közlekedik ahhoz képest, mint hogyha hullámvasút lenne. Az űrállomáson, amikor odaérünk, akkor nekünk elindult egy 18 napos ott tartózkodásunk. Az ember folyamatosan lebeg, amit nem szabad eltagadni, nem is lehet elaprózni, tényleg egy elképesztően jó élmény. Én nagyon-nagyon szerettem, minden pillanata természetes, persze nehéz megtanulni először finoman mozogni, bizonyos finom mozgásokat végrehajtani, az emberen napról napra látszik egyébként ilyenkor a fejlődés, de ez tényleg egyébként élvezetes nagyon. Az, hogy ezeket az élményeket a barátaimmal élhettem át, ugye Peggy, mint parancsnokunk, Sux, mint pilótánk, és Szavos, mint küldetés specialitásom, azt hiszem, az szintén egy hatalmas élmény. De amire mindenképpen szót kell fordítsunk ilyenkor, az egyértelműen a Föld látványa odakintről. A Föld, mint olyan, az én tapasztalataim szerint a legszebb bolygó az univerzumban, megnézzük, hogy majd lesz ennél több tapasztalatom, de tényleg azt kell elképzelni, hogy jóval gyönyörűbb, jóval fényesebb, jóval színesebb, mint bárki gondolná, hogyha a kedves hallgató belehelyezi magát abba a szituációba, hogy elmegyünk a hegyekbe túrázni, gyönyörű gránit falakat látunk, és csinálunk róla egy fényképet, és ez a fénykép sose adja vissza sajnos a valóságot. Na, pont ez van a Földdel is. Amikor oda kintre kerülünk, akkor az a csoda, ami a szemünk elé tárul, az tényleg szavakkal és egyébként képekkel is leírhatatlan. Úgyhogy annak ellenére, hogy én mindig is azt gondoltam magamról, és egyébként ez nem sokat változott, hogy hamar meg tudok sajnos unni dolgokat, a Föld látványa az, hogy csak ott lebegek a kupolában, és órákon keresztül nézem, az sose volt számomra unalmas. Egy elképesztően izgalmas bolygóról van szó, csomó minden történik, mindenféle hegyek, felhők, szigetek, viharok, amiket állandóan percről percről látunk. Egyik pillanatban még Indiában vagyunk, rá 5 percre már Kínában. Tehát tényleg ugye másfél óránként megkerüljük a Földet. Nagyon-nagyon izgalmas.
Kísérletek még zajlottak fent? Milyen kísérletekben segítettél, végeztél?
Volt 25 olyan magyar tudományos kísérletünk, amiket itthoni egyetemek, kutatócsoportok és vállalatok, mondhatjuk azt, hogy dobtak össze. Ők voltak azok, akik kitalálták ezeket a kísérleteket, és az ő kutatóik, és akkor a Hunor csapata volt az, aki segített annak a koordinálásában, hogy ezek a kísérletek valóban felkészüljenek a nemzetközi űrállomásnak a mindennapjaira. Ezt egy integrációs folyamatnak hívjuk, úgyhogy tényleg egy nemzeti összefogás, egy egész országon belüli összefogásról van szó. Ezek mind tudományos kísérletek, és az oroszlán részük olyan kérdéseket próbált megválaszolni, ami a hosszú távú emberes űrrepülésnek a legnagyobb kihívásai lesznek majd a közeljövőben. Az emberiség vissza akar menni a Holdra, lehetséges, hogy ez heteken belül megtörténik, már csak az Artemis 2 küldetése gondolva, amikor 4 ember megkerüli a Holdat, 50 év, több mint 50 év után egyébként, de éveken belül le is szállunk majd a Holdra, és a Marsra is eljuthatunk majd, hát lehet, hogy 2-3 évtizeden belül, de majd megnézzük, hogy ez mikorra fog tudni kialakulni. Ez a két út, és az ehhez kapcsolódó rengeteg küldetés, ez elképesztően sok olyan kihívást tartogat számunkra, amelyekre jelenleg még egyáltalán nincsen válasz. És ezekre a kérdésekre keresték magyar kutatók a válaszokat. Így összességében így ezt mondhatom. Azt hiszem, mindenképpen szeretném elmondani, hogy habár ott voltunk az űrállomáson, habár minimum 400 kilométerre voltunk mindig minden egyes embertől a Földön, én mégis éreztem a kapcsolatot a magyar kutatókkal. Amikor csináltam a kísérleteket, amikor olvastam azokat a folyamatleírásokat, egy idő után tényleg meg tudtam mondani, hogy az a szó azért van benne, mert az a kutató rakta bele. Tehát tényleg érzi az ember, hogy kikkel dolgozik, annak ellenére, hogy ott személyében csak én voltam. Egyrészt. Másrészt meg azt, hogy napról napra nőtt bennem a büszkeség. Szavakkal szintén leírhatatlan egyébként az, amikor ott vagyunk már régóta az űrállomáson, és csak látom, hogy ezek a kísérletek, ezek működnek. Ezek jól össze vannak rakva, ezek átgondoltak, ezek tényleg tudományos novumot tartalmaznak. Azok a kísérletek, az a munka, amit a magyar kutatótársaink és a kollégáink a Hunorban összedobtak, az tényleg példaértékű.
A landolás, a megérkezés milyen volt?
Nehéz összefoglalni. Hasonló élmény egyébként a felbocsátáshoz, hasonló erők hatnak ránk. Annyival sokkal szebb, hogy a plazma az kialakul körülöttünk, ez a több ezer fokos valami, ami tényleg gyönyörű belülről, szikrázó és nagyon szép színek vannak. Úgyhogy ez mindenképpen élmény. Kevésbé nehéz, mint gondoltam, nincsenek akkora becsapódások, mondjuk az ejtőanyag nyitáskor, vagy amikor tényleg vízre érkezünk. Ez kevésbé nehéz. A legjobb élmény viszont mégis az, amikor 20 nap után föltesznek minket egy hajóra, és kinyitják a kabin ajtaját, és akkor benevet viccesen egy SpaceX-es kollégánk, aki egy éven keresztül azzal foglalkozott, hogy mi biztonságosan feljussunk a világűrbe, és ezeket az arcokat mosolygósan újra látni, ez tényleg egy hatalmas élmény.
Cserényi Gyulával, kiképzett kutató űrhajóssal folytatom az összeállítást. A Miskolci Egyetemen hogyan telik ez a nap, így a nap végén most már?
Hát azért még elég sok van ebből a napból hátra, de alapvetően nagyon jól érezzük magunkat. Elképesztő volt az a fogadtatás, nagyon kedvesek voltak itt az egyetemen is az emberek, de ugye meglátogattuk a DVTK-t is, ott is elképesztően kedvesek voltak. Úgyhogy a vendégszeretből azt hiszem, hogy Miskolc az elképesztő 5-össel vizsgázott, és nagyon hálásak vagyunk ezért a szeretetteljes fogadtatásért.
A délután este folyamán mi vár rátok?
Most ugye egy interjúkörünk van, az így akkor látszódik, de még az este folyamán tartunk egy előadást, ez mindig, amikor elmegyünk egy ilyen roadshow-nak, hívjuk ezeket az alkalmat, amikor van lehetőségünk ilyen nagyvárosokat meglátogatni, akkor törekszünk arra, hogy délelőttönként egy diákoknak való előadással kedveskedjünk, és délutánonként pedig a már munkaidő után próbáljuk egy-egy előadással a minden generációnak, akit érdeklünk, és akkor egy ilyen előadás következik még az esti órákra, vagy hát a délutáni, késő délutáni órákra.
Kicsit a küldetésről beszélgetve, a kiképzés számodra milyen volt, milyen emlékezetes mérföldkő van, ami így akár nagyon beragadt?
Önmagában a kiképzés elképesztően izgalmas, nagyon változatos, nagyon sok mindent csináltunk. Én egy villamosmérnök vagyok, ehhez képest tanultam asztrofizikától kezdve űrdinamikáig, űrbiológiát, oroszt, tehát nagyon széles, közben megszereztem a kisrepülőgépes jogosításomat, különböző, legalább 3 vagy 4 különböző fajta túlélőképzésen vettem részt, műrepülőgépet vezettem, és elég sokat is vezettem. Tehát ez egy nagyon, és ez még csak a magyarországi szakasz volt. Ezek után még képződtem a NASA-nál, az Axiom Space-nél, a SpaceX-nél valamennyit, tehát hogy ezek örök életre velünk maradó dolgok, és én erre így is készültem, amikor kiválasztottak tartalékosnak, hogy egyrészt tudtam azt, hogy ez egy történelmi vállalkozás, amiben részt veszünk, és ez óriási siker, másrészt pedig örültem annak, hogy a kiképzés részét folytathatom, mert azért az egy nagyon izgalmas dolog, úgyhogy nagyon nehéz ebből választani. Én általában azt szoktam mondani, hogy tudok választani, tudok egyet mondani, ami eszembe jut, de ez általában olyan, hogy éppen amilyen kedvem van, attól függően mennyi kávét ittam, vagy éppen milyen pszichés teher alatt állok, mert óriási, izgalmas, életformáló élményeken vagyok túl az elmúlt 3 évben, viszont az összesben az a közös, hogy minden nehézség ellenére meg lehetett találni az összesben azt, amiért hálás vagyok, azt, amiért megszerettem, azt, amiért büszke vagyok, és mindegyikből fejlődött a személyiségem, a karakterem, és azt tudom mondani, ami szerintem az űrhajós képzésben a legfontosabb, hogy felkészített arra, hogy bármire készen álljak, bármilyen akadályt le tudjak győzni, és bármilyen problémával, ha szembe találom magam, akkor felgyűröm az ingujamat, és ezt megoldom, és erre egy eszköz készletet adott az űrhajós kiképzés.
A küldetés hogyan zajlott, hiszen te itt voltál lent a Földön, Tiborral egy csapat vagytok. Miben tudtad őt segíteni, neked milyen szereped volt?
Ugye a karanténban én is be voltam karanténozva, mint Tibi, és már akkor ugye voltak olyan kísérletek, aminek én, mint kontroll személyzet voltam a része. A küldetés alatt pedig a küldetés irányításnál tartózkodtam, és az én feladatom az volt, hogy segítsek a koordinációjában a kísérleteknek, amiket ugye Tibi a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén elvégzett. Ilyenkor direkt kommunikációra nincsen lehetőség, vagy nekünk nem volt lehetőségünk. Ez nem jelenti azt, hogyha lenne egy következő küldetés, akkor nem lenne célszerű ebbe az irányba elmozdulnunk, ezek már az olyan stratégiai céljaink, de direkt kommunikációra nem volt lehetőség, viszont indirekt módon tudtunk vele kommunikálni, egyrészt más csatornákon keresztül, másrészt pedig írásos formában közvetlenül is tudtam neki üzeneteket küldeni, és ezekkel próbáltam támogatni. Ha csak akár egy napi státusz azzal kapcsolatban, hogy az egyes kísérletek hogy sikerültek, hiszen abba kell belegondolni, hogy az űrhajós 400 km magasan teljesen el van szeparálva, ő végigmegy egy lépés sorozaton, amit ő neki elő van készítve általunk, földi személyzet által, de az, hogy ez a kísérlet ez jó, nem jó, ezt szerették volna a kutatók látni, vagy nem ezt szerették volna látni, arról neki nincsen tudomása. Úgyhogy ezzel kapcsolatban volt egy ilyen ötletünk, hogy erről adjunk neki rendszeres jelentést, aminek elképesztően örült. Az más kérdés, hogy most az én vicceimnek örült, amit belerejtettem, vagy másnak, azt már nem tudom.
Hogy a kilövést, illetve a megérkezést, már mint a Tibornak a földre szállását, földre érkezését te hogyan élted meg ide lent? Gondolom azért benned másképp csapódott le, de biztos izgultál érte.
Ez nagyon érdekes kérdés, nekem a felbocsátás, és ne haragudj itt a javítás, a felbocsátásnál az nekünk egy nagyon sűrű nap volt, mert ugye hajnal 2:30-kor volt Florida idő szerint a felbocsátás, mi akkor már este 8-korként voltunk a KSC-be, a Kennedy Space Centerbe, és az elsődleges feladatom ugye a média és a kommunikáció volt ebben a helyzetben, mint én voltam az, aki a legközelebb állt ugye az Axiom 4-es küldetéshez magyar személyzetként. Majd nagyjából 20-30 perccel a felbocsátás előtt volt lehetőségem elmenni arra a helyre, ahol megnézem, és találkozni ott a Berci bácsival, illetve rengeteg más programhoz tartozó szereplővel. Úgyhogy őszintén szóval az átlényegülés az nagyon nehezen ment ebben a helyzetben. Elképesztő látvány volt, és soha nem fogom elfelejteni ezt a látványt. Ahogyan elemelkedik ez a 70 méter magas rakéta a Földtől, viszont az igazi, amire azt tudom mondani, hogy maradandó és a mai napig libabőrös vagyok élményt, az igazából a dokkolás jelentette nekem, amikor ugye bedokkolt a Kapu TV-éknek a Dragon kapszulája a nemzetközi űrállomáshoz, ugye akkor van egy néhány órás időintervallum, amíg ugye a nyomáskiegyenlítés történik. A vége az, hogy kinyílik ugye az ajtó, és belebegnek az űrhajósok, az akcióni és küldetés űrhajósai a nemzetközi űrállomásra, és na ez az a pillanat, amikor meglátja az ember a barátját ott fönt, úgyhogy arra a helyre lebegnek be, amire mi készültünk éveken keresztül együtt, ugye mi készültünk a NASA Johnson Space Centerben, az ISS-nek a 9-es épületében a mockupoknál. Na az volt az a pillanat, amikor én azt éreztem, hogy most ez egy katartikus pillanat, mert tényleg eljuttattunk egy magyart a világűrben, ez óriási eredmény, és nagyon büszke vagyok rá, és ez tényleg azt mondom, hogy ez volt a legnagyobb csúcs pillanata, és ez nem azért, mert féltem addig, hanem itt volt tényleg a katarzis. A visszaérkezés pedig abból a szempontból volt érdekes, hogy azt pedig az Axiomnál néztük, ugye a Mission Control Centernél, a leválást, majd utána ugye magát a visszaérkezést egy nappal később. Itt az volt az izgalmas, hogy az emberben nem is realizálódott az, hogy milyen érzések vannak benne, pedig én azért nem vagyok egy olyan elképesztően érzelmes figura, de amikor ugye van egy 12 perces időintervall, amikor nem tudunk semmit a kabinról, hanem ugye a plazmában van, és emiatt nincsen semmilyen kommunikáció. És viszont amikor megérkezett, amikor megláttam az ernyőt, amikor láttam, hogy vizet ér, akkor éreztem azt, hogy mintha minden teher leesett volna rólam. Tehát most az, hogy az a teher két hétig volt rajtam, vagy abban a 20 percben, azt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy bennem is volt egyfajta feszültség azzal kapcsolatban, hogy a barátom most azért ez nem egy biztonságos munka, és most érkezik vissza ebből a nem biztonságos környezetből.
Milyen jövőbeli tervek vannak, illetve esetleg te személy szerint tervezel-e feljutni a nemzetközi űrállomásra? Nem tudom, hogy ti ezt űrhajósként meghatározhatjátok-e.
Valószínűleg nem sok beleszólásom van ebbe, de szerencsére ugye a miniszter úr, illetve a miniszterelnök úr is nyilatkozta már, hogy szeretnék, hogyha én mennék fel a következő küldetésben a nemzetközi űrállomásra. Ezen mi dolgozunk, már mint mi, azaz a Hunor program és a külgazdasági külügyminisztérium dolgozik. Itt az a nagy kérdés, hogy mikor lesz erre lehetőség. A nemzetközi űrállomásra 2030-ig még két ilyen private astronaut mission-t küldenek, olyan küldetést, amiben mi is részt vettünk az Axiom 4-es küldetés tagjaiként. Tehát két lehetőségünk van ezekre bejutni két küldetésen, és mind a kettő a jövő évre várható, viszont ez egy elég katonás menetrendet jelent a következő időszakra, úgyhogy én nagyon szeretnék, természetesen nincs olyan űrhajós, aki nem szeretne a világűrbe eljutni, az egy elég rossz karrierválasztás lenne szerintem, úgyhogy nagyon szeretnék, de természetesen ez nem rajtam dől el, és az is tény, hogy nem is miattam fontos. Ami miatt fontos ez, az, hogy most van egy csapatunk a Hunor program keretén belül, akik már csináltak ilyen küldetést, akiket ne hagyjunk cserben, és ne eresszünk szélnek, mert megszereztük azt a tudást, hogy hogyan kell kísérleteket és tudományt integrálni, és elvinni a nemzetközi űrállomásra, illetve a másik az, hogy rengeteg kutatónak adtuk meg a lehetőséget, de most már viszont még többen szeretnének ilyen kísérletekben részt venni, ilyen kutatásban részt venni, és ezt viszont én azt gondolom, hogy az igazi eredménye a Hunor programnak akkor van, hogyha a következőt is el tudjuk indítani, és a következőt is el tudjuk indítani, mert ha valamivel, akkor ezzel a nemzetközi űrkutatásban elképesztő nagy szeretet tudunk kivágni. Azt látjuk, hogy ez mennyire feltörekvő szektor, és ebben igazán nagy lehetőségek vannak a magyar kutatók számára.
Kedves hallgatóink, a Hunor program két kutató űrhajósával, az Axiom 4 küldetésben a világűrt megjárt Kapu Tiborral és a küldetést a Földről támogató Cserényi Gyulával találkozhattak az érdeklődők a Miskolci Egyetemen a napokban. Nagy vendégszeretettel fogadta mind a város, mind az egyetem a két kutató űrhajóst. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották az elmúlt percekben.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Second chance, waste no time. A nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, sérült gyermeket nevelő szülőknek, családoknak szervez konferenciát áprilisban a Mások Másképpen Alapítvány. A rendezvény során a depresszió és az evészavar kerül a fókuszba. Az április 16-án Miskolcon zajló eseményen dr. Túri Ferenc, dr. Pálmai Zsolt Ágoston, illetve dr. Szögedi Dalma tart majd előadást. A részletekről Jármai Ágota, az alapítvány kuratóriumi elnöke nyilatkozik rádiónknak, akit egy közelgő kiállításuk kapcsán is kérdezünk.
Ez a program sérült gyermeket nevelő családokat megcélzó program lesz. Mi az ő köreiknek már korábban is évek óta szervezünk programokat, önismereti foglalkozásokkal, munkavállalás segítő tanácsadással és szakmai tanulmányutak szervezésével próbáljuk segíteni őket, mindig a felmerülő igények és megfogalmazott problémák alapján, és ez a mostani rendezvény is egy-egy hasonló, a tartalom arra válaszol, amilyen problémákat észleltünk, és amivel most találkoztunk. Lesz egy szakmai konferencia, amivel a sérült gyermeket nevelők körét szeretnénk megcélozni. Nem csak a szülőket, hanem mindazokat, akik találkoznak az eltérő fejlődésű gyermekekkel, illetve a problémáikkal, mert most nagyon komoly témákat próbálunk majd körbejárni. Ilyenek a depresszió, evészavar, agresszió, krízis a családban. A konferenciát a Belügyminisztérium Slakta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézetének a támogatásával szervezzük meg, ami április 16-án, csütörtöki napon, 9 órakor kezdődik a Miskolci Önkormányzat dísztermében. Kapcsolatunk van a Mások Másképpen Alapítvány keretén belül, főleg olyan szülőcsoporttal, akik felnőtt korú sérült gyermeket nevelnek, és tulajdonképpen ez a pályázati program is abból táplálkozik, vagy úgy született meg, hogy látjuk az ő problémáikat, ami őket foglalkoztatja, és ezekre próbálunk mi reagálni. Volt már az evészavar témánk, amikor dr. Túri Ferenc beszélt erről, az a Magyar Tudományos Akadémia székházában volt a közelmúltban, és ugye ő is elmondta, hogy az evészavar az egy tünet, valamit üzen a páciens ezzel, és így mi szeretnénk ezen a rendezvényein is egy kicsit a tünetek mögé nézni, közösen gondolkodni arról, hogy mi lehet a tünetek mögött, és segíteni a szülőket, nevelőket azzal, hogy hogyan tudjuk egy picikét a megbomlott egyensúlyi viszonyokat támogatni, és ehhez helyi szakembereket is, tehát újra dr. Túri Ferenc pszichiáter, családterapeuta lesz az egyik előadónk, és a helyi szakembereket is megszólítottunk ebben a körben. Szögedi Dalma klinikai szakpszichológus és családterapeuta, illetve dr. Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáter házi orvos lesz még a napnak a előadója, illetve hát egy közösségi programja is lesz ennek a napnak, mert számítunk a szülőknek az aktív részvételére is, hogy ők is hozzák majd azt a problémát, ami éppen aktuálisan foglalkoztatja őket, és a szakemberek majd igyekeznek reagálni erre a hozott problémára.
Akkor tulajdonképpen egy ilyen beszélgetés is kialakulhat, egy ilyen interaktív foglalkozás?
Igen, igen, szeretnénk interaktívan, minél inkább interaktívan eltölteni ezt a pár órát, amit tervezünk erre az együttlétre.
Itt ugye felmerül bennem az a kérdés, hogy ugye, ahogy hallhattuk, hogy többek között evészavar és depresszió kerül fókuszban. Ez a sérült gyermekek tekintetében, vagy az esetleges családtagok és hozzátartozókat érintve is fókuszba kerül. Értem ez alatt, hogyha esetlegesen a sérült gyermeket gondozó szülőnél jelenik meg a depresszió vagy az evészavar.
Ez a program, amit mi most megvalósítunk, a Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet támogatásával zajlik, és elsődlegesen a sérült személyeket vettük célcsoportként, hogy így fogalmazzak a pályázat szempontjából. De mivel, hogy a tünet vagy probléma az egész családot érintheti, tehát akár előfordulhat, igen, hogy a családtagok esetében is megjelenik egy ilyen tünet, akár egy testvér vagy akár egy szülő részéről, és tehát így, hogy bárkit érinthet, tulajdonképpen azért van ezért lesz a rendszer szemléletű megközelítés, ezzel fogjuk majd vizsgálni ezt a problémát és kérdéskört, hogy ilyen módon tudjunk ránézni.
Azt tudjuk-e már, hogy az egyes előadók egészen pontosan milyen témában tartanak előadást?
Szögedi Talma előadásában az érzelmi szabályozással fog foglalkozni. A Pálmai Zsolt Ágoston, ő pedig egy álmodozásra fogja hívni a szülőket, nevelőket. Túri Ferenc pedig az evészavar, depresszió témájával fog elsődlegesen foglalkozni.
Miért fontos egyébként mindezekről beszélni? Ugye hallottuk, hogy azért itt az alapítványhoz eljutottak olyan információk, hogy a sérült gyermeket nevelő családoknál ezek a problémák gyakran előfordulnak.
Hát igen, mert amit látunk vagy érzékelünk, hogy ugye a legtöbb családban, ahol sérült gyermek él, nagy a készenlét. Tehát nagyon kevés én ideje marad a szülőnek, hogy önmagával foglalkozzon, és hát szeretnénk ezért egy picikét ezt a feszültséget oldani, és a terheket csökkenteni azzal, hogy egy kicsit ki lehet majd beszélni különböző témákat, mert sokszor az is probléma, ugye, hogy egy szülőtárs elhalálozik, vagy egy gyermek elhalálozik, és úgy benne van a levegőbe ez a téma, és talán nincs annyira kibeszélve. Mivel, hogy nehéz témákkal foglalkozunk, arra is készülünk, hogy kicsit majd szeretnénk ezt a feszültséget oldani. De hogy mégis fontos ezekről beszélni, mert érinti a családokat. Találkoztunk olyan esetekkel, hogy a gyermek nem akar a lakásból kimozdulni, és a szülő tehetetlen, nem tudja, hogy hogyan, milyen eszközökkel lehetne őt támogatni.
Kik azok, akik részt vehetnek tulajdonképpen ezen az áprilisi rendezvényen, az áprilisi eseményen?
Mindenkit várunk, akit bármilyen szempontból érdekelhet ez a téma, tehát konkrétan ugye a sérült gyermeket nevelő szülő, családtag, illetve oktatásban dolgozó kollégák, téma iránt érdeklődő szakemberek, tanulmányokat éppen most töltő gyógypedagógus hallgatóktól kezdve, hát bárkit szívesen látunk. Még gyermekfelügyeletet is fogunk biztosítani a rendezvény ideje alatt, tehát azokat a családokat is szeretnénk elérni, akiknek a gyermeke éppen nem jár intézménybe, kikerült már az intézményből, és nem jár sehová, és otthon van, és esetleg nem tudnának eljönni, mert nem tudják hova tenni. Tehát biztosítani fogunk gyermekfelügyeletet, amiben különböző programokkal próbáljuk majd lekötni a érkezőket.
Egy kiállítás is nyílik, nem soká az alapítvány égisze alatt, ez hamarabb is lesz, mint ez a konferencia, méghozzá a Psi Art elnevezésű művészeti maraton során készült alkotásokat tekinthetik meg hamarosan az érdeklődők Miskolcon a Feledi Házban. Erről mit tudhatunk?
A művészeti maraton Miskolcon elsőként valósult meg szervezésünkben, ez szeptember utolsó hétvégén zajlott a Zenepalotában. Ugye a fő támogatója a Miskolci Egyetem volt, aki a Zenepalotát biztosította helyszínként a számunkra, illetve a kezdeményezője a művészeti maratonnak a Moravcsik Alapítvány, akik a Semmelweis Egyetemen kezdték el ezt a programot, azért, hogy a mentális betegséggel érintett embereknek, az ügyének egy nagyobb nyilvánosságot, esélyteremtést adjon. Tehát ez egy közösségi élményfestés és egy antistigma program egyben.
Ugye ez már, ha jól tudom, maga a Moravcsik Alapítvány által szervezett művészeti maraton, az már hosszú évek óta megy, de 2025-ben először kapcsolódott be itt Miskolc tulajdonképpen. Hogyan sikerült egy néhány gondolatot mondjunk el azért, mennyi mű született, mit tudhatunk ezeknek az életéről?
Közel 100 fő részvételével zajlott, 0-24 órában ez az élményfestés, és hát 100-on fölüli képzőművészeti alkotás született. Egyszerre 9 város egyidejű részvételével zajlott ez a festés. Felisorolnám a városokat, hogyha lehet, hogy Budapest, Pécs, Debrecen, Békéscsaba, Kalocsa, Szeged, Kecskemét, Sopron és Miskolc voltak azok a városok, ahol megvalósították ezt a programot. És igen, már 2010-től él ez a program, ahová most Miskolc becsatlakozott.
Mit lehet tudni az alkotásokról, amikből ugye kiállítás nyílik a Feledi Házban, de ha jól tudom, itt nem csak a miskolciak lesznek megtekinthetők.
Igen, most itt a Feledi Házban az országos kiállítási anyag látható.
Ez tehát azt jelenti, az itt felsorolt városokból kerülnek ide alkotások?
Igen, tehát mindegyik városban kiállításra szánt, kiválasztott 8-10 darab képből lesz a mostani tárlat, és még itt megragadnám a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy ez egy képvásár is egyben, ami jótékony célt szolgál, tehát bátorítanánk a látogatókat, hogyha valamelyik kép megtetszik, akkor jelezzék ezt felénk, mert ezzel egy jó ügyet támogatnak, hogy tovább szeretnénk fejleszteni ezt a művészeti maratont, az idén is szeretnénk majd megrendezni szeptember utolsó hétvégéjén, és szeretnénk minél inkább szélesíteni, kiszélesíteni, és több ember bevonásával növelni ezt a rendezvényt.
Mit tudhatunk pontosan a kiállításról? Mikor lesz, hány órakor?
Tehát a kiállítási anyag 3 hétig lesz megtekinthető. Március 26-án, csütörtökön 16 órától lesz a kiállításnak a megnyitója. A kiállítást megnyitja Kákóczi András, a Miskolci Galéria igazgatója, és dr. Zsák Éva, aki a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatója, és a Méltóságért Alapítvány elnöke, egy rövid előadással a művészetterápia jelentőségéről fog majd beszélni.
És innentől fogva ez a kiállítás, ugye hallottuk, hogy 3 hétig látható itt, utána megy tovább a művészeti maratonban részt vett városokba?
Igen, a következő város az Pécs lesz, a többi sorrendet azt nem tudom, de utánunk majd Pécsre kerül a kiállítási anyag.
Akkor Miskolcon ez tulajdonképpen az egésznek a megnyitója, ha jól értettem.
Hát már Budapesten volt, tehát Budapesten volt az első, és hát a vidéki városok közül elsőként Miskolc.
Mik a tervek egyébként ezzel kapcsolatban, itt a művészeti maratonnak kapcsolatban, mert ugye egy félmondat erejéig hallhattuk, hogy az évre is terve van tulajdonképpen. Ugye ez a művészeti maraton, ez, ha jól tudom, minden év szeptemberében van. Akkor ez azt jelenti, hogy a 2026-os évben is szervezi az alapítvány, illetve a műhely, hogy becsatlakozik újból Miskolc?
Igen, igen, tervezzük, szeretnénk mi is résztvevők lenni, és szeretnénk, hát szélesebb rétegeket megszólítani. Reméljük, hogy most a 100 fő részvétel után akár 150 vagy 200 résztvevőt sikerül majd elérni. Szeretnénk a középiskolások körét is bővíteni. Eddig is volt már pár iskola, aki kapcsolódott, de szeretnénk ezt a minél inkább integrált résztvevői körrel megvalósítani.
Miért fontos egyébként maga ez a rendezvény, ez az egész művészeti maraton?
A festés, mint önkifejezés, ugye tudjuk, hogy mennyire hasznos ennek a terápiás vonatkozását ismerjük, hogy az alkotás már önmaga, illetve az általa létrejött mű, az is egy terápiás eredmény is lehet, vagy hasznos lehet az önkifejezés szempontjából az alkotójának is, illetve társadalmilag is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen sokoldalú az alkotója, és mennyi mindenre képes. Tehát, hogy nagyon sok olvasata van ennek, de legfőképpen itt a társadalmi hatás, így a maraton kapcsán, ami cél volt, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy a mentális betegséggel érintett személyek is aktív résztvevői ennek a társadalomnak, és hogy ilyen szemlélettel próbáljunk rájuk nézni, és ők is önmagukra ilyen módon reflektáljanak, és egy-egy ilyen esemény talán ezt segítheti, hogy figyelmet kap ezáltal a maraton által a téma.
Itt egyébként a mentális betegségek területén, akár az elfogadásban, akár a kezelésben, akár a átlagemberrel való megismertetésben hosszú még az út, tehát sok munka van ebben még?
Hogy milyen típusú mentális problémák vannak? Hát nem tudom, ugye a mentális betegségek előfordulási gyakoriságáról folyamatosan növekvő tendenciát hallunk.
És ha jól tudom, ráadásul egyre fiatalabb korban is.
Igen, és hogy egyre fiatalabb korosztályt is érint. Hát ezért is fontos talán az alkotás, a közösségi együttlét. Ezek mind-mind hozzátehetnek ahhoz, hogy talán az elmagányosodás és a közönösség, ezek a nagy kihívást jelentő társadalmi problémáink, és ezek az alkalmak, ezek a közösségi együttlétek, ezek egy picit tehetnek talán ellene, kapcsolatokat tudunk építeni általa, kapcsolódások jöhetnek létre, egy új inspiráció, egy új ismerettség, egy-egy csepp.
És abból talán mind pozitív változások, mert ugye ezeknek mind az a lényege, gondolom, akár az ilyen programoknak is, mint ez a művészeti maraton, hogy utána valami pozitív változás történhessen.
Hát igen, soha nem lehet tudni, hogy kit mi az, ami megszólít, tehát van, amikor egy fél mondat, ezekben a találkozásokban ezek a lehetőségek megvannak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jármai Ágotát, a Miskolci Mentálhigiénés Műhely vezetőjét és a Mások Másképpen Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.